Sziasztok, ez itt a Popkulturális Utazás, én Erzsi vagyok.
Én pedig Bence.
És a mai filmünk nem más, mint a Most vagy Soha.
Igen.
Igen.
Jó, hát...
Megilletődtünk egy pillanatra.
Jó, hogy mondjam, ez az illetődöttség, ez igazából a film végén is volt.
Igen, a
elég
helyzet...
Elég erősen. Az, legalábbis hogy... a te arcodon mindenképpen tükröződött, amikor így rátfordultam.
Nem, én nagyon vártam ezt a filmet, mert kíváncsi voltam azért, mit alkotnak, és a film első részeiben, mondjuk az első 40-50 percben, akár egy órában így, na, nem is lesz ez rossz, ez lehet, hogy lesz egy ilyen filmünk.
Tehát akkor nem úgy ültél be, hogy ez biztos
nem,
ezért
nem,
lesz.
Nem.
Mert nagyon sokan
és a film végén megdöbbenve ültem. De ne szaladjunk ennyire előre, mert a helyzet az, hogy tegnap és tegnap előtt tárták ezt a filmet ugye a sajtó munkatársai elé, így láttuk mi is, így premier előtt tudtuk megnézni, és a mai napon természetesen körülnéztünk, hogy mit írnak róla, és sajnos azt kell látni, hogy ezt a filmet egyszerűen nagyon kevesen értékelték, úgy, mint film, és sokkal inkább látszik az, hogy politikai oldalak mentén van ez a film értékelve minden létező tekintetben, szóval egy csillag vagy tíz csillag, szétvertük teljesen, mert nagyon rossz vagy, nagyon szerettük, és a mennybe ment, mert fantasztikus. És az a problémám ezzel, hogy ez egy film. Ez nem...
Tehát ez nem egy politikai kiáltvány.
Ez nem egy politikai termék, de még csak nem is a nemzeti öntudat lecsepegtetett eszenciája. Ez egy film, egy történelmi film, fikciós elemekkel, pontosabban fikciós történelmi film, mert legyünk korrektek. Egyébként a film ezt az első képkockáin kísírja, hogy ahogy történt, vagy ahogy történhetett volna, és ezen a ponton egyébként azt is éreztem, hogy ez korrekt. Szóval már amikor elkezdődött a film, akkor szóltak is, ők szóltak, hogy itt most nem lesz minden történelmi hiteles vagy pontos, és egyébként valószínűleg ez nem is volt cél, hiszen a film így az elején még így nem annyira, de aztán egyre inkább messzire megy az eredeti eseményektől.
Igen. Ezt a készítők is elmondták már a legelején, hogy azért szerettek volna belevenni olyan elemeket, amikkel még színesebbé tehetik a filmet. Mert tulajdonképpen, hogyha csak és kizárólag a történelemre hagyatkoztak volna, ezt a készítők mondják, tehát nem én mondom, ahogy a történelmi eseményekre hagyatkoztak volna, akkor nagyon-nagyon gyorsan végigszaladtunk volna rajta, és a filmnek kell egy olyan mozgató rugója, hogy izguljunk ezekért a főszereplőkért, hogy legyen egy antagonista, legyen egy ellensúlya ennek az egésznek, és legyen miért izgalommal beülni egy ilyen filmre. Tulajdonképpen ez valamilyen szempontból sikerült, de erről majd mindjárt bővebben kifejtjük a dolgokat. Viszont én nem gondoltam volna, hogy most itt az elején le kell azt szögezni, hogy csak azért, mert mi véleményt formálunk most jelen pillanatban a Petőfi filmről, az nem azt jelenti, hogy Petőfi személyét kritizáljuk ebben az esetben.
Igen, ezt furcsálom is, hogy ezt el kell mondani, de körülnézve...
Ez nagyon furcsa, de el kell mondani.
El kell mondani, hogy az, amit itt mondunk, az egyáltalán nem Petőfiről, vagy a történelmi eseményekről szól, hanem a filmről szól, ami ezekből az eseményekből kiindulva készült, és egy fikciós alkotás. De hogy végre érjünk ennek a végtelen mentegetőzésnek, mert tényleg borzasztónak érzem, hogy ezt el kell mondani, de maximálisan érezzük, hogy el kell. Kezdjünk is bele szerintem, igazság szerint, amikor ez a film így elkezdett kijönni, jöttek egymás után az előzetesek, akkor így vegyes érzések jöttek. Volt ilyen, hogy hát ez amúgy jól néz ki, meg látszik, hogy egy kicsit más lesz, mint a magyar
más,
filmek,
más szaga, más íze van, mint egy hagyományos, mert eddig megszokott köztumos történelmi magyar film.
Igen, igen. Aztán jött olyan előzetes, ahol azt néztük, hogy hűha, hát lehet, hogy egy kicsit meg lett küldve ez ilyen amerikai akció jelenetekkel. Mi lesz itt?
Ez amúgy nem baj önmagában.
Nem feltétlen baj, ott azért egy kicsit megijedtem, hogy akkor mennyire szorul háttérbe az az egész, mint magyarság, történelem, úgy egyáltalán ez az egész, hogy megismertesse máshogy jobban Petőfi történetét, mert ez nagyon fontos, hogy az 1848-as eseményeket valószínűleg nem kell megismertetni, és a film nem is bajlódik ezzel. Ha erre a filmre külföldiként beülsz, akkor nem biztos, hogy érteni fogod, hogy tulajdonképpen ezek a diákok így a második jelenetben mi ellen szeretnének lázadni, ugye a kocsma jelenetben, ami egyébként egy nagyon izgalmas esnittessel indul, és nagyon gyorsan hangulatot terem, tehát hogy itt a megvalósítás egyébként nagyon profi, de erről majd később, hogy a technikai megvalósítás, ami a helyzet.
Később
beszélünk nagyon erre. Sok téma van ezzel a filmmel kapcsolatban, amiről lehetne beszélni. Szóval persze kapunk egy kis jelenetet, hogy katonák, meg papírokat kell mutatni, meg nem tudom, de hogy alapvetően, akinek nincs ez benne így a mindennapjaiban, vagy nem szívta az anyateljel magába a magyar történelmet, ahogy amúgy mi. Tehát, hogy úgy mondanám ezt, hogy tényleg minden évben ott vagyunk az ünnepségen, fekete-fehérben, kokárdával, vagy mi vagyunk az előadók az iskolai éveink során, vagy a többieket nézzük, elmondjuk a verseket, megtanuljuk őket, végighallgatjuk újra és újra az eseményeket, és végigvesszük azokat a pontokat, amikre a film első része is támaszkodik, amikor megírták a forgatókönyvet, és ugye az első órában még tényleg arról van szó, hogy a történelem könyv lapjainak sorai közötti részt töltötték ki fikciókkal.
Igen. És amúgy van, amennyire kiegészíteném azt, mint mondtál, hogy külföldiként, és azok sem igazán fogják érteni a filmet, akik mondjuk elaludtak történelmi órákon, mivel gyakorlatilag az az igazság, hogy egy olyan expozíciót kapunk a film elején, hogy Habsburg katonák embereket vernek össze az utcán, csak azért, mert magyarok vagy magyarul beszélnek. Tehát ez indít el a filmmel, amit rendben van, értjük, tanultuk a történelmet, kb. Értjük. Mondjuk ezt kicsit megkérdezném történelmének, hogy ez valóban volt-e így? Szerintem nem, de ezt csak halkan jegyezzem meg. Viszont ez önmagában nem felvezetés. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen egy Star Wars-szerűen peregtek volna a feliratok, hogy ekkoriban milyen helyzet volt Európában, hogy puskaporos hordó hangulat volt, hogy tényleg csak egy szikra kellett, ahogy a film is említi nagyon-nagyon-nagyon sokszor, hogy érezték a nemzetek magukat elnyomásban, hogy nem használhatták olyan szinten a nyelmüket, vagy a történelmi eseményüket, vagy a kultúrájukat, mert a Habsburgok mindent le akartak uralni. Az, hogy nem volt normális törvénybe foglalva ez meg. Tehát ezek teljesen kimaradtak, és rendben van. A film eleve úgy indít, hogy a néző úgy ül be erre, hogy már tudja a sztorit, tudja az előzményeket. Oké. Viszont szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz lépés olyan szempontból, hogy rendben külföldiként nem látod ezt a filmet. Másrésztről meg tulajdonképpen a film önismétlően folyamatosan csak egyetlen egy dolgot mantráz, hogy az új generáció majd magyarul tanulhasson. Tehát ha a filmet ilyen szempontból nézzük, hogy mi a fő motiváció, ez volt az egyetlen egy, amit megemlítettek.
Jó, hát hogy, volt 12
azért
pont.
Kell forradalom, hogy magyarul tanulhasson a fiunk.
Amúgy őszintén szólva szerintem ez a legátérezhetőbb. Tehát, hogy igen, ez egy nagyon csak, jól kiemelt pont, nyilván a többi
van egy
is.
Van egy kis baki itt. Az a baki, hogy ekkoriban nem volt tilos magyar nyelvet használni, és amúgy a tanrendben benne volt a magyar nyelv.
Jó, ez rendben van, de egyébként való igaz, hogy a cégértáblák az utcán németül voltak.
Az egy dolog, viszont...
De ez nagyon fontos dolog.
De nem, ezek nagyon fontos dolgok, oké. De a film mégis azt sugallta, hogy itt a magyarok olyan elnyomásban vannak, mint valami gettóban. Mint hogy nem tudom, magyarul szólasz meg, magyar a nemzet, és agyba főbe vernek, csak azért, mert olyan kedvük van. Ez azért egy kicsit erős, én úgy érzem.
Ezt a filmet egyébként sokat bírálták azzal, hogy mennyire drága, vagy hogy egyáltalán kellene nekünk még egy ilyen történelmi film. Ezzel kapcsolatban szerintem mindkettőre van értelmezhető válasz. Tehát egyrészt, hogy kell nekünk ilyen film, nem nagyon van ebben a témában, ennek a napnak a történetéről.
Van, de nem erre ennyire fókuszáltan és koncentráltan a 15. eseményekre.
Igen, tehát erre gondolok, hogy azért ez nem egy unalomig filmes eszközökkel feldolgozott esemény a történelmünkben. Viszont borzasztó fontos, mert ahogy mondtam is, eléggé minden évben átéljük ezt iskolás éveink alatt, és később is, aztán persze családdal is lehet menni, ez a nap ugye munkaszüneti nap nálunk, és ugye ilyenkor rengeteg rendezvény van a városban, most már sajnos nagyon sokszor erősebben politikai jellegű, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, uh-huh. vagy 20 évvel ezelőtt, de ez mindig is egy nagyon erős nemzeti ünnepünk volt.
Igen.
És furcsa is, hogy nincs egy ilyen kicsit szórakoztatóbb jellegű, kicsit átélhetőbb, kicsit erősebb érzelmi szálakat mozgató film. Tehát, hogy értjük, azért a régi történelmi filmek, azok nem ezekben voltak erősek.
Hát nem, az gyakorlatilag egy szövegfelolvasóest volt.
Igen.
Meg egy történelmi könyvlapozgatós.
Tehát erre gondolok, hogy szerintem amúgy abszolút nem csak, hogy helye volt, hanem hiánya is egy ilyen filmnek.
Abszolút.
Úgyhogy ezért is voltam rá nagyon kíváncsi. Az, hogy ez a film drága, igen. Az, hogy ez a film drága, nyilván sok szempontból terhelt időszakban is készült, tehát hogy azért a Covid alatt én rendszeresen eljártam egyébként a forgatások mellett, sőt volt, hogy a díszletbe is belekeveredtem véletlenül, amikor pakoltak már. ez a film tényleg nagyszabású lett, szóval, hogy az a pénz, ami belekerült, az most látni kell, hogy nem valakinek a zsebébe távozott, úgymond, ahogy nagyon sokan ezt gondolnák.
Feltételezhetően,
mert egyébként a vászon abszolút látszik ez a pénz.
Abszolút.
Szóval azzal nem lehet vádolni, hogy ez nem lett a filmre költve, hogy nem megfelelő szakemberekkel dolgoztak. Abszolút arról van szó, hogy a magyar filmesek között rengeteg nemzetközi produkcióban dolgozó filmes is van, de ezt az alkotók is unalomig hangoztatták, de ezt testközelből is meg tudtam tapasztalni, amikor dolgoztam ilyen közegben, hogy egyébként a nemzetközi filmeken, amik itt forognak, rengeteg magyar szakember dolgozik, akik abszolút nem csak, hogy felveszik a versenyt, hanem tényleg ott vannak. A nemzetközi szinten, és ezt a filmet is ezek a szakemberek csinálták. Egyébként nagyon durva napi díjak vannak nemzetközi filmezésben. Úgyhogy ezt egy magyar filmmel is fel kell venni a versenyt. Most nyilván ez nem azt jelenti, hogy ez a film csak ennyiből tudott volna elkészülni, tehát hogy itt azért bőkezű volt.
Igen, viszont azt azért így mellékesen megjegyezném, és ez például nagyon-nagyon tetszett, amikor néztem ezeket a kulissza mögötti videókat, hogy ezt el is mondták az alkotók, hogy amit beleöltek például a díszletbe, amit fölépítettek egy ilyen korabeli város makettet tulajdonképpen, ha jól emlékszem, Fóton, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, tehát gyakorlatilag most felhúztak egy díszletet, amit nem bontanak le, hanem már elméletileg, legalábbis, ha hihetünk ennek, többen bejelentkeztek már Hollywoodból is, hogy ezt ők is szeretnék használni. Mert nagyon-nagyon tetszik nekik, és nagyon jól megcsinálták. És ennyi, ezt tényleg el lehet mondani róla, hogy a setting szerintem, mint a filmben, mint pedig a kosztümben, szerintem borzasztóan erős. És maga az, hogy egy olyan mentalitással építették föl ezt a korabeli város részt, hogy ezt majd tulajdonképpen visszaforgatják ilyen szempontból a pénzt is, tehát egy ilyen 5-10 éven belül ez vissza fog jönni. Ez egy tök jó gondolat. Tehát ezt bárhogyan is beszélhetünk erről, én ezt nem akarom feltétlenül vitatni, hogyha tényleg ez volt vele a cél, és ez sikerülni is fog, ez egy tök jó gondolat. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik.
De alapvetően az, hogy oké, csinálunk valami drágát, de utána ezt hosszú távon használjuk, az környezetvédelmi szempontból is, pénzügyi szempontból is nagyon sok szempontból egy jó gondolat, hogyha ez igaz, hogy már érdeklődnek utána, meg nem tudom, most a Disney bérli, vagy milyen híreket hallottam, ez baromi jól hangzik. És tök örülök, hogy ilyen mindsettel készült ez a dolog. Igen. De most, hogy ilyen jól megdicsértük a filmet, azért lehet, hogy visszatérhetünk arra, hogy miért is ültem olyan megdöbbenve, miután ránk kapcsolták a fényt, megtapsoltunk nagyon-nagyon sok stábtagot, és egyébként az volt a furcsa, hogy körülöttünk nem is sok véleményt hallottunk, ott volt, aki megjegyezte, hogy végre csend van, ami hogy mondjam, erős, de értem. Tehát, hogy nem is csak te említetted meg nekem rögtön, hanem most nagyon sok helyen olvastam ezt a érdekes problémát.
Akkor kezdhetjük igazából ezzel. Ez tulajdonképpen már az első 30 percben is világossá vált számomra, hogy oké, ez lesz, ezt fogjuk tartani. Márpedig azt, hogy egy pillanatra nem tudod bekussolni a háttérzene. Mindig kellett egy aláfestő zene minden egyes rohadt jelenethez, ami önmagában nem baj. Félreértés ne essék. Viszont van egy olyan filmes eszközünk, hogy kitartott csend, illetve olyan feszes párbeszéd, ahol gyakorlatilag a színészek, a színészi kvalitásaikkal el tudják adni nekem a jelenetet, hogy pontosan ők mit éreznek, mi a tétje a dolgokban, mik az elhangzott szavaknak a súlya, és milyen dráma, illetve feszültség van ennek környezetében. De van az az eszköz is, amikor minden egyes szaros jelenetre rányomsz, ráadásul ilyen plusz 3 decibellen egy háttérzenét, hogy érted, ezt kéne érezni, érted, na, gyere ide, belerágom a szádba. Most itt van a zene, hallgasd meg nagyon sokszor, és nagyon hangosan, hogy még csak a szereplők beszédét se tud normálisan kivenni, és ne hallj meg egy-két szót, ami amúgy elhangzott, de mi a francot mondott? Ez többször is amúgy felmerült. És tessék, belerágom a szádba, itt van, ezt kell érezned. Tehát ez végigkísérte az egész filmet. Nem volt egy olyan kurva jelenet, már bocsánat, nem volt egy olyan kurva jelenet sem, amikor be tudott volna kussolni végre a zene. Amivel amúgy önmagában nem volt gond.
Amúgy az az érdekes, hogy egyébként jó.
Tehát, jó zenét
hogy teljesen jó
hozzá.
Hallgatható, nagyon jó erős zene, érzelmileg hozzá. Is megmozgatja az embert. Csak egyébként, mivel mi ugye rendszeresen készítünk anyagokat, akár megrendelésre, akár a saját felületeinkre, pontosan tudjuk, hogy, hogy mit lehet egy ilyen zenével elnyomni. Tehát, hogy ha, nem, ha gyenge a beszéd, hogyha nem tudom...
Vagy gyenge a színészek játéka,
vagy bármi, igen, akkor fel lehet nyomni egyszerűen érzelmileg zenével ezt. De egyébként nem éreztem gyengének olyan színészek játékát olyan téren, hogy ez így meg kellett volna támogatni.
Nem.
Tehát, hogy olyan, mintha valaki így megnézte volna, és azt mondta volna, hogy ez unalmas, adjunk még rá zenét, nem, vagy nem tudom.
Nem feltétlen, inkább én másban keresném ezt a dolgot, és mehetünk már igazából akkor a másik sztori, de most már nagyon belevágunk a közepébe, hogy nem volt egy kicsit az az érzésed így a film egészében, hogy mindig, hogyha van egy ilyen drámai, feszült jelenet, utána van egy ilyen hosszú kitartása, és utána, mintha lenne, ott valahol a színfalak mögött egy ilyen diadalitas gomb, amire így rátenyerelnek, felszólal a pátoszos zene, lassítások, meg nagyon-nagyon hangos dicsőítő zenék, meg heroikus beállítások operatőri munkaszinten, és gyakorlatilag van 3-4 ilyen jelenet, ami már-már így a vége felé nevetséges volt szerintem.
Amúgy nekem az első olyan pont, mert egyébként tényleg az elején így megörültem, hogy nem lesz ez rossz. De aztán, amikor ugye átmentek a jogi egyetemre, ami azt gondolom, hogy nem spoiler, mert hogy, ja.
Spoiler, Petőfi megírja a Nemzeti Dalt.
Nem, azért itt fontos elmondani, hogy van különbség spoiler és spoiler közt, tehát, hogy ugye a Semmelweis filmnél mondtam, hogy spoiler, Semmelweis megmenti az anyákat. Ott ez azt gondolom, hogy nem. Itt egyébként a film annyira fikciós elemekbe fut át már egy ponton, hogy itt lehetséges spoilerezni.
50-50%, hogyha ezt így
igen. Azt mondanám, hogy igen, egyébként, de hogy átmentek a jogi egyetemre, és ezt tudjuk. És ott, ahol másodszor szavalja el Petőfi a Nemzeti Dalt a film eseményei szerint, ott éreztem azt, hogy jaj, ez
hogy jaj.
Ne, létszi ezt a lassítást, ne, ez most paródiába fordul, és nagyon gyorsan le is álltak veled, de először kaptunk egy ilyen nagyon furcsa lassítást, aztán viszont sikerült használni azt, hogy lenémítjük a beszédeket, és csak arcokat, reakciókat láttunk, meg azt, hogy az emberek elkezdik szavalni, és az már úgy erős volt, de hogy ott először észrevettem azt, hogy itt használunk egy nagyon random eszközt, ami valahogy nem illett ide, ez a lassítósdi, ez nem.
Én nagyon sokszor éreztem ezt a hatásvadász reklámfilmes stílust és eszköz használatot, hogy ezekkel a lassításokkal, meg tudod, ezek a fejbiccentések, hogy most valami kurva jó dolgot csinálunk, amikor pontosan tudja, nézők is tudják, hogy tudod, hogy most mi fog jönni, nyomtatjuk a 12 pontot, igen, ezt fogjuk csinálni. Tehát nagyon sok ilyen van a filmben, és én értem, hogy miért. Ezek olyan felemelő pillanatok, amiket valószínűleg a színészek is átéreztek, és a lelkesedés nagyon-nagyon 100%-osan látszik.
Amúgy igen, és minden alkotó részéről.
Igen, és minden most... alkotó részéről. Viszont ezek a kikacsingatásos jelenetek csak akkor tudnak működni, hogyha életszerűek. És hogyha nem életszerűek, hanem tulajdonképpen egy reklámfilmet nézek, amivel el akarják adni nekem, olyan, mint hogy a film előzetesét látnám, hogy... Igen, fejbiccentés, igen, lassítás, svenkel a kamera, most fártkocsival látjuk totálban, fenkölt zene, ez az, megcsináljuk, kisüt a nap, rájuk süt a nap a nemzeti mód. Tehát ezek mind olyan eszközök, amikkel lehet erősíteni egy üzenetet, amivel sikerült is nekik, viszont mint filmes eszköz egyszerűen katasztrofális. Borzaszt. Én dühös voltam ezeknél a részeknél. Először csalódott voltam, amikor megkaptam ezeket a dolgokat, utána elkezdtem szomorú lenni, mert azon járt végig az eszem, hogy ezt azért másképp is meg lehetett volna oldani, és utána pedig dühös lettem, amiért azt majd el fogjuk mondani, de az utolsó harmada az teljesen szétesett.
Viszont, ami itt érdekes, hogy hát van egy csomó karakterünk, ugye Petőfiék kis közössége,
hát a március ifjak.
A március ifjak, igen, tehát, hogy ezt így lehet akkor így nevezni.
Igen, lehet így nevezni.
Szóval igen, a március
ifjak. Saját magukat nem nevezték, így ők ezt nem, elmondhatjuk.
De hogy a lényeg, ők egy csapat fiatal srác. És aminek egyébként már az elején megörültem, hogy ők úgy is viselkednek, mint egy csapat fiatal srác. Nem egy csapat karótnyelt, mély kultúrált, folyamatosan tartó költő és íróról van szó, de egyébként, de hogy közben viszont egy csapat fiatal srác, aki seggfej módon viselkedik egymással, mint hogy feltételezhetjük, hogy 200 éve is seggfej módon viselkedett egymással egy csapat fiatal srác, akik barátok. És ennek egyébként tudtam örülni, hogy ezzel egyébként tudtak vele egy kis humort is vinni, meg tényleg egy kicsit azért emberszerűbb, életszerűbb lett. Sajnos a karakterek ennél mélyebbre nem mentek, szóval egyáltalán nem éreztem azt, hogy ez ki van dolgozva, illetve hát az, hogy most mindegyiknek volt kb. Egy jellemvonása, tehát hogy
nagyon-nagyon egysikúak voltak.
Igen,
tehát
volt sajnos a csajozó srác, aki egyébként ezt feltétlenül el kellett mondani a minden 10.-15. percben, hogy ő csajozó srác valamilyen kis gesztussal, a másik srác meg félénk is dadog, úgyhogy ő félénk is dadog, kivéve amikor nagy monológia van, mert akkor hirtelen nem. Úgyhogy igen, tehát körülbelül ennyire lehetett körbehatárolni a Petőfi körüli karaktereket, leszámítva mondjuk Jókait. És ezzel ennyi probléma van, hogy nagyon sok karakterünk van, és ezt meg is tudom érteni, hogy nem lehet mindenkit kidolgozni, persze, de azért egy picit lehetett volna ez több, picit lehetett volna erősebb, hogy kicsit megismerjük őket, mert egyébként én főleg ezt vártam a filmtől, hogy emberi közelségbe hozza ezeket a karaktereket, hogy...
Valamennyire sikerült is nekik, ezt nem akarom vitatni.
Igen, ezért mondom, hogy nem egy csapat karót nyelt művész volt, hanem tényleg emberi jeleneteket láttunk, és ahogy egymással csipkelődnek, vagy nem tudom, mi erre a jó szó, és ez nagyon jól állt neki, és ennek tudtam örülni, csak lehetett volna egy kicsit erősíteni az ő kapcsolatukat, illetve magát azt, hogy mi munkál bennük, miért akarják ezt a forradalmat, mert nagyon kevés expozíciót kaptunk.
Nagyon. Tehát a háttér kidolgozás ezeknek a karaktereknek az kb. Egyelő volt majdnem, hogy a nullával. Tehát az az igazság, hogy el akartak nekünk úgy adni egy világot, ami oké, hogy a történelemben történt meg, viszont mivel a film jelentős része több mint a fele szerintem fiktív, ezért, hogyha már fikcióról van szó, akkor dolgozz ki a világodat is úgy, hogy ne csak a közepébe csöppenjünk bele. Tehát én nagyon vártam volna, hogyha Petőfiről szól leginkább a film, és az ő jellemét és karakterét helyezi fókuszba, én nagyon-nagyon szerettem volna egy háttér sztorit az ő történetéről.
Amúgy volt minimális, szóval, hogy igyekeztek.
Hát az így, nagyon minimális.
De nagyon minimális, szóval a miértekre nem kaptunk igazán választ, pedig szerintem ez lenne a legfontosabb, hogyha ez a film azt hivatott, hogy a nemzeti büszkeségünket lángoltassa föl, akkor a miértekre nagyon jó, hogyha ad egy olyan választ, ami akár még a bizonytalan fiataloknak is tud egy választ adni, mondjuk, nem tudom.
Persze, mert hogy feltételezi most a nézőről, hogy tudja a sztorit, tudja, hogy miért, tudja,
igen,
hogy hogyan, tudja,
tudod
mikor.
Tudod a sztorit, de egyébként végig tudtad vinni úgy az iskolai éveket, hogy ez egy kötelező program,
persze,
volt, és igazán a miérteket nem ismerted meg.
Persze.
Mert végigvérted így. Igen, mindig
tudom.
Volt valami, meg most verset kellett erre tanulni, de
ja,
hogy
szar volt, utáltam.
Nem biztos, hogy ezt otthonról hozod, és nem biztos, hogy ezek a kis iskolai ünnepségek is megadták neked, úgyhogy én vártam azt, hogy egy film mondjuk egy olyan embernek, akit sajnos ez így el tudott kerülni, mert hogy mondjuk otthonról sem hozott olyan dolgokat, illetve az iskolában sem igazán adták át azon kívül, hogy kötelező program, ad egy választ arra, igen, hogy miért is fontos ez az egész, és hogy mit köszönhetünk ennek az eseménynek.
Így van, pont azt vártam volna ettől a filmtől, hogy szeresse meg ezeket a történelmi ikonokat, ezeket a történelmi hősöket velem. Hogy miért csinálják azt, amit csinálnak, hogy miért teszik azt, amit teszik, és miért akarják azt a bizonyos forradalmat kirobbantani. Én nagyon-nagyon vártam volna, hogy nem is kellett volna nagyon ilyen, nem tudom, ilyen montázsokban bemutatni, tehát nem ezt vártam a filmtől, hanem tényleg csak egy-két ilyen elhintett mondatban elmondani, hogy neki milyen élete volt, hogy mikemmel kellett keresztül mennie, hogy mit szeretne elérni az életben, ami mondjuk túlmutat azon, hogy a fia magyarul tanuljon, mert oké, rendben, az is egy szempont, de
nem, hogy hát az
ezzel
elég
lépjük
fontos
egy kicsit
szempont,
túl. Fontos szempont, csak lépjük ezzel egy kicsit túl, és valami többet, mert rendben megfogalmazták a 12 pontot, ami amúgy nagyon viccesen volt megoldva a filmben, és nekem az például
ezek,
kifejezetten
ezek
tetszett.
Ezek is tetszettek, szóval az a dolog tetszett, hogy akárhogy nézzük, a márciusi fiak össze-vissza balfaszkodnak. És ez teljesen életszerű.
De ez egy valószerű,
szóval,
igen.
Igen, meghalljuk, hogy a másik országban forradalom van, nekünk is tök elegünk van valamiből. Jó, akkor holnap mi most felkelünk, és csinálunk forradalmat, és van egy 12 pontunk. Jaj, de azt elhagytuk. Jó, akkor leírjuk újra. Jó, és akkor ezzel így legyen valami, és akkor hova menjünk, kellenének emberek? Ja, leszünk, nem tudom, százan, nem tudom, páran leszünk, és jó, most itt vagyunk a Pilvaxban, most mi legyen?
Igen, és ezek azok a dolgok, amik lehet, hogy nem így történtek, de teljes
nem.
Mértékben el tudom fogadni azt, hogy ez így lett megvalósítva.
És ezek
mert
miatt
ez nem történelemhamisítás, ez egy teljesen jól állt a
filmnek. Hozzáírás, tehát ez a
így
sorok
van.
Közé beírtunk tartalmat, hogy ne csak felsoroljuk ezeket apró jelenetekkel. És ez jól állt a filmnek, és jól állt a történetnek, és egyébként tényleg teljesen életszerű, hogy most egy csapatdiák amúgy nem feltétlen egy profi rendezvényszervező, aki megcsinál egy több ezeres tömegrendezvényt holnap reggelre.
Persze.
Szóval ez teljesen jó és életszerű, és igen, a most akkor mi jön egy olyan kérdés, ami valószínűleg mindenkiben felmerülne, hogyha ezt így igen. elkezdené, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem tud 5-6-8 ember forradalmat csinálni, az össze kell gyűjteni az embereket, értesíteni kell őket róla, tudniuk kell, hogy mi a pontos cél, és ebből a szempontból meg jól csinálták, hogy volt 12 tök jól megfogalmazott pontjuk, és volt egy himnuszként működő nemzeti daluk is. Tehát, igen. hogy ezek egyébként ma, mondjuk, ha így marketinges vagy szervező szemmel nézzük, ezek nagyon jó pontjai voltak az akkori eseményeknek.
Abszolút, abszolút. És kicsit visszatérve az előző gondolatomra, mert arra akartam igazából kivezetni, hogy nagyon sajnálom tényleg azt, hogy a háttér sztorit, a háttér eseményeket nem tudtuk meg jobban, mert, és erre rátérnék erre a másik dologra, én végig azt éreztem a filmben, hogy az antagonista, aki amúgy fiktív volt, sokkal, de sokkal megérthetőbb, nem azt mondtam, hogy jó, azt mondom, hogy megérthetőbb motivációt
jó.
és háttérsztorit kapott, mint maga a főhősünk.
Igen, van ugye egy fiktív karakterünk, aki az osztrákok által megbízott ügynök, titkos rendőr, akinek ugye az a feladata valamiért, hogy ő így egyedül. Nem tudom miért.
Hát jó, ezt fogadjuk
de
el.
De ez egy furcsáltam egy kicsit, hogy...
Nem, figyelj, ezt én abszolút el tudom fogadni, a Habsburgok akkoriban kezdték el a titkos rendőrséget szervezni, meg képíteni. Ez ő az első ilyen ember, akit beleszerveznek ebbe.
Ő csak annyira egyedül, tehát jön egy ilyen esemény, hallják, hogy úristen, akkor itt lehet, hogy forradalom lesz, először még nem veszik annyira komolyan, de aztán így tudják, hogy jó, hát ez azért nem jó, ha elharapódzik, úgyhogy küldünk egy embert.
Hát aki titkosan valahogy fúrja meg
tehát,
a dolgot.
Tehát, hogy ő így kémkedni jó lett volna, de hogy minden de, ő egy személyben. Hogy tehát, mondjam, hogy ő lesz hirtelen a bérgyilkos, ő lesz a kém, ő lesz minden.
Igen, de ma, hogyha azt feltételezzük, hogy ezt a Habsburgok annyira nem vették komolyan, hogy ebből nagy dolog lehet, hogy csak egy ember majd megoldja ezt az egészet, ez még beleillik. Ez még beleillik a sztoriba, hogy annyira nem vették komolyan, és ezt most már egy kicsit össze van most, vagy valós történetben a fiktív szál is, de hogyha annyira nem vették komolyan ezt az egészet, hogy ilyen nagy méretűre duzzad ez a tömeg, akkor igen, elég egy ember, aki majd úgy beférkőzik, befurakodja magát, és megfúrja az egészet.
Ezt egy kicsit furcsáltam, de rendben ezt így. Egyébként tényleg az van, hogy a film első felében a fikciós elemeket abszolút el tudtam fogadni, és mielőtt rátérnénk szerintem így a második felére, ami teljesen elszabadult, és nagyon messzire ment, azért azt el kell mondani, hogy az egy létező dolog, hogy történelmi eseményekben fikciós karakterek vannak, és így mutatunk be egy történelmi kort. Egyébként a franciáknak van egy ugyanilyenje, csak ott ugye Jean Valjean, Eponine, meg Marius, meg a többi karakter nem létezett, viszont a francia forradalom létezett, és ebből emelnek ki karaktereket, akik szereplői ennek, és közben megtörténik a francia forradalom, de alapvetően az ő sorsukra koncentrálunk. Ezt ugye játsszák a Broadway-n, meg egyébként világhíres, tehát hogy ez is azért adja, hogy nekünk is lehet egy ilyenünk. Oké, okay. És egyébként nagyon sok szempontból egy nagyon izgalmas műfaj ez. Nyilván itt most egy kicsit ilyen két szék között, mert hogy Petőfiek léteztek, valós karakterek, és unalomig ismerjük a történetük főbb elemeit, mert minden évben megismételjük, ahogy mondtuk. Viszont maguk az események, vagy hogy ők hogy reagálnak ebben az egészben, az egy ideig még követi az eredeti eseményeket, aztán hirtelen így... messzire megy, messzire vált.
Hát
és itt
beleszínesítettek, hogy finoman fogalmazok.
Erősen, szóval igen, megkapjuk ezt a titkos rendőrt, aki felfogad maga mellé pár embert, akiknél így predisztinálható azért a pálfordulás már az első jelenetekben, mert kicsit furcsának tartom, hogy amikor a ügynökünk így kvázi agyonver egy embert, akkor így állnak a egyébként pénzért embereket megverő emberei, hogy bocsi, mi ilyet nem csinálunk.
Azért van egy határ.
Azért van egy határ. Embereket, ti nem a verőlegények vagytok, srácok?
Igen, és tudom, hogy mit akart érzékeltetni
igen,
ezzel a
film. Igen, hogy feltámad bennük a nemzeti
világos.
Öntudat, és átállnak, és ez gyönyörű.
Csak ez nem sikerült.
Csak nagyon nem volt ez...
kibontva.
Nem kibontva nem volt, tehát hogy már az elejétől tudod, hogy ez lesz, és egyébként meg a saját eredeti karakterikben nem hitelesek, tehát hogy ők már az elején azok a forradalmárok, akik ugye később lesznek, hogy így beleolvadnak kb. A tömegbe. Ez ilyen mesterséges karakterfejlődés, hogy így azt érzed, hogy ők csak arra vannak, hogy valakinek karaktere fejlődjön.
Ez egy filmes eszköz, ezt akárhogyan is vitatjuk.
Ja, persze, hogy filmes eszköz, csak ezt meg lehet csinálni jól is.
Működőképesen, igen. Tehát végig ez jár a fejemben, hogy ez nem lett volna hülyeség.
Nem.
És ezért voltam dühös nagyon sok szempontból a filmre, hogy minden adott volt. Maga a sztori, maga, amit kitaláltak fiktív szállat, maga az, amit a karakterekkel csináltak, minden adott volt arra, hogy ebből egy rohadt jó film legyen. És nem sikerült. És azért nem sikerült, mert mocskos mód szájbarágósan, arcba mászósan el akartak nekem adni egy március 15-i forradalmat. Ez nem egy történelmi feldolgozás volt, ez egy reklámfilm. És nem értem, hogy ez miért fordult át ez az egész ebbe. Tényleg nem tudom. Tehát ennyire nem bíztak a nézőben, hogy át fogja élni, át fogja érezni azt, ami a filmvászon történik, háttérzene, meg diadalitas lassítások és szájbarágos
nem,
eszközök
nélkül.
Hát
igazából csak nyilván tudjuk, hogy az egész azért olyan emberek kezében volt, akik nem sok filmet csináltak korábban, viszont nagyon profi stábot kaptak.
Nagyon sok első rendezős alkotó csinált
tudom,
már olyat, ami
nem
tudtak megismételni.
Nem zárja ki, hogy jót csinálj, de hogy mi is, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy milyenek voltunk mondjuk a filmes iskolában vagy utána, igen, mindent...
Mármi 18 éves?
Igen, 18 éves. Mindent használni akarsz, amit megismertél, ami a kezedbe kerül. Ha kapsz egy objektívet, aminek végre ki lehet nyitni a rekesztét normálisan, akkor mindent azzal forgatsz le. És itt is egy kicsit azt érzem, hogy megkapták rá a világ összes pénzét, és mindent, ami működik, amitől feljebb lehet tolni ezt az egészet, amitől királyabb lehet valami, amitől tényleg baszó lesz az összete, azt rakjuk bele egyszerre. És belerakták egyszerre. És emiatt túl lett tolva. Viszont ezt nem lehet elvitatni, hogy az a majdnem, hogy első filmessége a stáb vezetésének, az olyan szempontból hozott egy olyan friss dolgot ebbe, hogy ez nem lett olyan magyar filmesen magyar film.
Tehát nem olyan magyar történelmi filmesen.
Egyáltalán nem lett olyan, mint a korábbi történelmi filmek, és hozzátenném, hogy az, amit mondjuk a Semmelweisben kiemeltünk, hogy ez már megint az. Hogy emberek érzelemmentesen mondanak nagyon szépen, tisztán és egy dadogás nélkül monológokat, úgy, ahogy ember nem beszél a valóságban, azt most itt azért sokkal kevésbé éreztem. Igen. Szóval, hogy ezt abszolút sikerült kivenni ebből a filmből.
Tehát nem egy színházi darabot nézel.
Nem, és amúgy még színházban is vannak nagyon jó játékok, de nem, hogy nagyon sokszor magyar
igen.
filmekben nagyon szépen elmondott szövegek vannak, mindenfajta érzelem nélkül. Itt ebben szerintem előrébb lépett ez a film a magyar filmek között, úgyhogy ez természetesen egy jó pont. Viszont most, hogy tényleg rá is térjünk arra, hogy mi volt itt a baj, engem egyébként úgy tudnám csoportosítani, hogy amíg Pesten voltunk, addig elfogadható fikciós elemek, meg kevés logikátlanság és kevés lyuk volt a filmben, és nagyon-nagyon sok lenyűgöző látvány, profi megvalósítás, bármi. Egyébként ez utóbbi a második felére is igaz a filmnek. De aztán elindulunk a hídon, és már mielőtt a hídhoz érnek a fiatalok, akkor is ott mahinálás van a puskaporos hordóval, megjelennek az olasz zsoldos katonák, és akkor így elkezd ledobni a film, és a teljes ledobás az ott történik meg, amikor egy konfliktus azzal oldódik meg, hogy az olasz és a magyar zászló megfordítva ugyanaz. Ezért mi testvérek vagyunk az olaszokkal.
Nem.
És amúgy nem tudom, sajnán. Hogy volt-e ilyen, nem tudom, hogy voltak-e olasz védők, lehet, hogy csak nem mélyültem el eléggé ebben a történetben.
Ez nem volt ilyen.
Nem tudom, volt-e ilyen.
Nem volt ilyen. Olyan volt, hogy a Habsburgok állomásoztak más nemzetiségekből katonákat. Igen, ez elképzelhető, hogy volt. Ez valószínűleg nem tudjuk szerződik.
Elképzelhető, hogy voltak ott olasz srácok.
Azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy önmagában amúgy példaértékű európai erőszakmentes forradalom, mert a magyar például ilyen volt, egy erőszakmentes, és amúgy erre igazán büszkék lehetnénk, gyakorlatilag átfordult kvázi erőszakossá, tehát bárhogyan is nézem, de igen, volt erőszak, jó, engedjük el, rendben van, és utána felállítottak egy barikádot az olaszok, így farkas szemet néztek a forradalmárokkal, mindenki nézett, hogy most akkor mi legyen, mindenki bizonytalan volt, meg mindenki félt egy kicsit, és akkor az volt a megoldás, hogy testvérek vagyunk, nézzétek, és így megforgatják így a zászlót. Na most nem tudom, hogy mit akarnak ezzel üzenni, mert Olaszországban is volt forradalom, rendben van. most akkor ezt akarták valahogy? Vagy
ez egy utalás arra, hogy volt, elvileg vagy... a kokárdának fordítva kéne lennie, mert így most technikailag olasz kokárda a kokárdánk.
Az az igazság, hogy egyik verzió sem jó, tehát mindegyik verzió nevetséges.
Jó, mert amúgy ez így ebben a fordítás, tehát hogy így az, hogy fegyvert szegeznek rád, és te azt mondod, hogy nézd a zászlónk fejjel lefele ugyanolyan, ez nem...
Ja, jó, akkor megtagadhatom a parancsot. Hát jó, hát ennyi.
Én ott ültem, és mondom, most valamiről nem tudok. Tehát, hogy ez...
Mi? Én ott süllyedtem le a széken.
Na igen, jelentem. És ez az, amiből valahogy nem tudott igazán visszajönni jól a film, mert hogy ez a pont, ez sajnos, ez nagyon
hát ez egy mély pont volt, elég erősen. Volt. Ez nagyon-nagyon erősen mély
mindegy,
pont volt.
Mindegy, tovább mentünk, igen, aláírást kell szerezni ugye a követelésekre, és kiszabadítani Táncsisot. Ezek nem spoilerek megint, tehát jó? Hopps, na mindegy, remélem nem lőttem el senkinek. Úgyhogy persze tovább megyünk Budára. Van ugye ez a fontos pont, hogy a helytartó tanácstól szükség van egy aláírásra a követelésekre, mert gyakorlatilag ezzel ér célba ez az egész. És ez amúgy lehetne egy borzasztó erős jelenet, hogy ott az akaratok harca.
Persze.
Tehát, hogy itt egy rohadt nagy pszichológiai hadviselése az, hogy kint áll a tömegszét is, téphet öreg, akkor ezt most aláírod, vagy mi lesz tényleg? És ez lehetne a tekintetek, a szavak csatája, lehetne minden. Igen. De nem! Tudjátok, hogy mi lesz?
Háttérzene?
Igen.
Nagyon fontos.
Természetesen
igen.
Háttérzene, és a fiktív karakterünk rá szeretne lőni Petőfire, de Szendrei Júlia megy, és igyekszik megvédeni kedvesét, és akkor ott egy verekedésbe torkolik a dolog. Egyébként nekem nincs ezzel problémám, mert miért ne védhetné meg mondjuk valaki a kedvesét, csak iszonyatosan elveszi a drámai hatást az eredeti céltól, ami sokkal fontosabb lenne, hogy ezt az aláírás most a tömeg és egyébként Petőfiék nyomására megkapják-e, vagy nem, és hogy erre a történő ellenállással hogyan zajlik, milyen csata folyik ott a teremben, ami egy erőszakmentes, de iszonyatosan feszült csata lehetne. De nem, és amúgy ezen a ponton Szendrei Júliát még neki is lökik hassal egy bútornak, aki amúgy terhes. De a film, tehát hogy, és utána kapunk még egy ilyen nagyon furcsa kis jelenetet, hogy Szendrei Júlia gubbaszt valahol, és fájlalja a hasát, és akkor én azt hittem, hogy ott lesz egy vetélés, vagy valami, de nem.
Hát az már erős lett volna.
De úgy nézett ki.
Tehát igen, és én is erre gondoltam, csak ugye nem. Ugye nem.
Igen, úgy nem értettem. Jó, de aztán meg ugye kiíródik a film végén a történelmi tény, hogy Petőfi Zoltán megszületik.
Tehát ezzel gyakorlatilag azt akarták, hogy mindent megtett a szerelmért, és még a saját testi, és gyerekének testi épségét is feláldozta ezért, az egészért, és utána a happy end lett a vége, hiszen született egy gyereket, tehát ezt akarták amúgy?
Nem értettem. Tehát,
mert ez már nagyon belepiszkítás az egészben.
Alapvetően ez a rálövünk Petőfire, verekedünk jelenet, ezt egyébként, ha kivágod, akkor lesz egy nagyon üres aláírós jelenetünk.
Ami nem kellett volna annak lennie.
Ami nem kellett volna annak lennie, mert inkább arra a jelenetre kellett volna piszkosul koncentrálni, mert ez volt az, amire büszkék lehetnénk így utólag, mert hogy ez egy nagyon fontos pontja volt ennek az egész forradalomnak. Cserébe ugye elviszik ezt kétfelé, és igazából egy olyan dologgal, ami nem csak az a baj vele, hogy fiktív, mert hogy mint mondtam, ez lehet fiktív, ez teljesen oké. Okay. Csak hogy rontja a lényegnek a dramaturgiáját.
Tehát elveszi róla a rivaldafényt eléggé erősen.
Igen, és ezt nem értem, hogy miért kellett, szóval olyan, minthogyha így elkezdték volna írni ezt a forgatókönyvet, és így a felénél, kétharmadánál így rájöttek volna, hogy hát figyelj, ez még lehetne izgalmasabb, ezt unni fognák.
Tényleg ez történt?
És az a szomorú, hogy nem unalmas. Tehát, hogy nem. Az eredeti történet az nem lenne unalmas, és minthogyha tupírt hiányolták volna belőle, igen. Ezért még gyorsan belehúztunk a végén.
És ez a kérdés fogalmazódott meg bennem is, hogy az eredeti sztori tényleg ennyire unalmas volt?
És nem. Egyáltalán
de most komolyan
nem.
Az alkotók azt gondolták, hogyha minimális kiszínesítéssel és azokkal a filmes eszközökkel, amivel önmagában még nem piszkítunk bele a történelemben, kicsit felturvózva ez az egész nap, ez a március 15-e, nem lett volna elég izgalmas önmagában, hogy a történelmi valós tényeket vesszük alapul.
Amúgy olyan szempontból szerintem nagyon szuper lett volna, megmaradunk a film első felében tapasztalt, a történelmi pontok között írunk emberi történeteket például, hogy Szendrei Júlia bevallja a Petőfinek, hogy terhes, hogy ott milyen az ő kapcsolatuk, hogy milyen a többiek kapcsolata egyébként úgy az országgal, a kedvesükkel, vagy bármivel, és egymással persze. Tehát, hogy ezeket lehetett volna tök jól felépíteni, és akkor van egy ilyen nagyon emberközeli, nagyon szerethető, ikonokból álló karakterlistánk, akikre ugye nem koncentráltunk, én ezt hiányoltam. Egyébként valószínűleg a teljes fikciós történelmi film úgy valósult volna meg, hogyha lekövetünk pár fiatalt, akik részt vesznek a forradalomban, de nem Petőfiék, hanem ők nézik Petőfiéket, ők hallgatják, ők olvassák a nemzeti dalt. Tehát, hogy kiemelünk egy csapat fiatalt, akik teljes mértékben fiktívek, nem is ígérünk semmit, a történelmi hitelesség azzal megvan, hogy ezek az események vannak, és ezek a fiatalok végigkövezik ezeket, és részt vesznek az eseményeken, és tényleg találkoznak ezzel az egésszel, meghallgatják a beszédeket, látják az egészet, és átélik, és az ő szemükkel lett volna szerintem az, amivel a lehető legjobban lehetett volna átélni, a mintha ott lettem volna érzést. De ez egy teljesen másik film, tehát, hogy ez most...
De ez nagyon tetszik amúgy. Én másra gondoltam.
Hogy a fikciós történelmi film az alapvetően így tud teljesen kiteljesedni, mert akkor egyszerre van teljes szabadságod, néhány fő elemet leszámítva, mert itt most azért szerintem mindenki kicsit dörmögni fog, hogy mi történt.
Én amúgy másra gondoltam, mert én magammal is megértem egy teljesen másik film forgatókönyvét, ami lehetne a most vagy soha alternatív verziója, vagy nem tudom,
De te maradtál az eredeti karakterekkel, vagy?
Én maradtam az eredeti karakterekkel, és ki is bővítettem volna azt. Tehát, hogy nem csak március 15-ét követtük volna végig, lehetett volna Petőfi szemszöge. Engem nem annyira zavar, hogy most az ő szemszöge, vagy nem ő szemszöge, hanem kicsit kibővítve még fiktív szál is belekerültett volna az antagonistával. Én valami olyasmit tudtam volna elképzelni, hogy kicsit tovább megyünk március 15-éhez képest, és mondjuk átnyúlva a következő évig, ahol Petőfi amúgy hadkötelezettséget is vállalt, és eltűnik a csatamezőn az utolsó.
És ez lett volna a vége?
És az lett volna a vége, hogy Szendrei Júlia pedig minden pénzét, minden vagyonát, amit csak lehet, elkölti arra, hogy megkeresse Petőfit, elhagyja Budapestet, és az utolsó hely, ahol utoljára látták őt, kétségbe esetten keresi őt.
Jaj, de nyomasztó vagy.
Nagyon nyomasztó lett volna. De mondd, hogy nem lett volna mocskos úr, érzelemdús
és
erős.
Én megértem ezt, és egyébként nagyon sokszor hiányolom, ugye, hogyha most kibővítjük a képet így világszintre, tehát, hogy nem a magyar filmeknél maradunk, akkor az életrajzi filmek, de egyébként a Semmelweisre is jellemző volt, általában most egy szeletét szedik ki a legtöbb embernek, tehát Bob Marley-nál is azt láttuk, hogy egy nagyon kis szeletet kivettünk, de Semmelweisnél is csak a anyák megmentése pár hónap volt benne a filmben. Tehát, hogy az erősen látszik, hogy nem szeretnék azokat a, hát nem túl boldog befejezéseket, mert azért itt tényleg arról van szó, hogy fiatalon meghalt, tragikus sorsú embereknek a film vége nem lesz éppen egy ilyen felemelő végig, és ezt kerülik. Nem, tehát, hogy nem
az... Petőfi esetében pont ellenkezőleg lett volna.
Csak azt látom, hogy kerülik egyébként a jelenlegi életrajzi filmekben, hogy lezárják ezeket a filmeket azzal, amivel valóban vége lett a történetüknek. Világos. Tehát ugye a Semmelweis alkotói is mondták, hogy ez egy másik film lenne, hogy Semmelweist agyonverik egy elmegyógyintézetben, és ezt meg is értem, hogy talán nem az tartozott oda.
Nem.
És itt most egyébként a forradalom történetében se érzem, most ez nem egy életrajzi film, ez fix. De hogy itt azt sem érzem, hogy feltétlen kellett volna ide a csata, vagy hogy Júlia őt keresi.
Lehet, hogy nem. Én csak végig ez járt az eszembe, hogy nagyon erős lett volna ez az egész, és magával azzal az üzenettel zárva, hogy Petőfi hitt ebben az egészben, és annyira hitt, hogy mai napig amúgy nem tudjuk biztosan állítani, hogy most pontosan hogy halt meg, mint halt meg, mikor halt meg, pontosan ott halt-e meg, börtönbe került-e, tehát ezt nem tudjuk
százszerzékosan állítani. Igen, egyébként nagyon ködös most az,
igen,
hogy
és maga ez, hogy egy ember feláldozta a saját magát, és annyira hitt ebben az egész üzenetben és ebben az egész eszmében, hogy utolsó pillanatáig ezért küzdött. És szerintem ez egy nagyon-nagyon felemelő zárás lett volna, nagyon-nagyon szomorú lett volna, és biztos, hogy amúgy érzelemdús, de megérthető és felemelő.
Jó, de itt a cél azért egyértelműen egy ilyen nemzeti filmet csinálni, ahol a nemzeti büszkeségedet tudod megélni.
Persze, ez egyértelmű.
Tehát, hogy az, amit te mondasz, az egy életrajzi film, ez viszont egy forradalomról szóló film.
Így van. Ezt alá is írom. Nem feltétlen szükséges egy ilyen film. De én valahogy ez így megjelent előttem, én vizualizáltam így magam előtt, és, és nagyon el tudtam volna nézni így a vásznon. Mindenesetre megkaptuk ezt a filmet, fel lehetne tenni azt a kérdést, hogy most muszáj volt ez a fiktív történelmi legmegkérdőjelezhető szál, amit beleraktak. Én úgy gondolom, hogy ha bizonyos keretek közt csinálták volna ezt az egészet, akkor ennek kutyát nem zavart volna. De így, ebben a formában, ahogy megvalósították azokat a bizonyos jelenteket, hogy például a Habsburgok teljesen nevetséges idiótaként, dilettáns barmokként vannak beállítva, ami oké, lehet, hogy ez történt, de így a film gyakorlatilag három olyan szituációt is csinált nekik, hogy tulajdonképpen csak nevetni lehet rajtuk, mert háromszor szorították őket sarokba, hogy aztán a végén Petőfi csak tegyen négy lépést, meg morcosan nézzen, és aztán pedig ne történjen semmi. Mert tudjuk, hogy nem történt semmi, hiszen erőszakmentes volt az a rohadt forradalom.
És ez egyébként fontos is, hogy ehhez így tartsuk magunkat, hiszen ez az egyik elég erős ténye ezzel a forradalommal kapcsolatban, hogy azért a franciák máshogy csinálták, vagy akár az összes többi forradalom.
A franciák mindig máshogy csinálták.
Igen, a franciák azok tudnak hangot adni, hogy úgy mondjam, a nem tetszésüknek, és ott ugye emiatt más is ez a történelem, de hogy amúgy nagy dolog, hogyha te át tudod vinni erőszak és vér nélkül az akaratodat, és pont ezért gondolom azt,
volt
hogy azt a bizonyos jelenetet, ahol az aláírás megtörténik, sokkal inkább koncentráltan kellett volna előadni, sokkal inkább azt kellett volna központban.
Ennek a filmnek verbálisan kellett volna szétvennie mindenkit.
Hát lévén, hogy költők és írók voltak az egésznek az élén.
Tehát ennek a filmnek egy olyan cselekményt kellett volna látnunk, hogy agyba főbe verik egymást emberek, költészetek, írományok és viták körítésében.
És az egyetlen, aki megteszi, a Szendre Júlia, aki tényleg szavakkal szabadul. Amikor szabadulnia kell.
Az fura volt egy picit.
Kicsit naív, de azt gondolom, hogy az még beleesett az ilyen kedves, jó, hát hatnak a szavak, meg amúgy is láttuk a karaktereknél, akikre hatnak ezek a szavak, hogy már az egész hatott rájuk. Tehát már az elejétől ott vannak, hogy ezt annyira nem szívesen csinálják. Úgyhogy azt még azt mondom, hogy jó, hát ez egy kedves, szentimentális jelenet volt. De igen, mindenképpen furcsa, hogy mi történik Júliával és a többi fiktív karakter, mármint ez Júlia nem fiktív karakter, de maga a szerepe a forradalomban az, illetve hát a többi fiktív karakterrel ott van egy ilyen teljes mellékszál, ami gyakorlatilag, ami nincs benne ugye a történelemkönyvekben, de emiatt is egyébként tök jól szétválasztható a kettő, viszont igen, elveszi a valós történetektől az erejét. Szóval nekem tényleg az lett volna, hogy akkor vagy több fiktív legyen, tehát akkor legyen pár fiktív karakterünk, akiknek
bele a
szemével átéljük ezeket, mint ahogy egyébként erre vannak jó példák, vagy akkor egy kicsit maradjunk azért jobban a földön.
Igen, én is valahogy ezt éreztem, tehát hogyha ennyire bele akartak venni, ennyire sok meg nem történt eseményt, akkor álljanak bele páros lábbal. Akkor igen, akkor mondják ki azt, hogy oké, csináltunk egy Petőfi filmet, de úgy, hogy azért eléggé formáltuk a sztorit, hogy egy nagyon érdekes és fogyasztható, pörgős, akciódús film legyen. De akkor ne ez legyen ez a kötelező történelmi elemek, de belepiszkítottunk egy csomó olyan helyzetbe, ami amúgy nem történt meg nem is így volt, de így is történhetett volna, és emiatt így teljesen élét veszi az egész, ami megtörtént, ami ténylegesen valójában megtörtént, illetve bele is rondít több esetben, tekintve, hogy pontosan tudjuk a tényeket, hogy ez azért nem így volt, és nem így kellett volna történnie. Tehát akkor álltak volna bele ténylegesen, hogy akkor ez egy valóságtól elrugaszkodott mű lesz, vagy ez egy történelmileg 100%-osan hű.
Nem kell 100%-osan hű.
De valamennyire filmes eszközökkel kiszínesítve.
Én azt gondolom, hogy egyébként bőven volt hely az írói szabadságnak az alapvető eseményekben is, hiszen az egy ilyen listaszerű pontokba szedett eseménysor, amik köré bőven lehetett karakterépítést, párbeszédeket. Tehát volt hely az írói szabadságnak, ezzel szerintem nincs probléma. Tényleg az, hogy nem feltétlen baj ez a fikciós elem, csak akkor nem tudom, hogy...
Csinálják meg jól.
Jó,
sajnálom.
Csak figyelj, legyen jó.
Tényleg, nincs ezzel semmi baj, csak akkor csináld meg normálisan, akkor csináld meg fogyaszthatóvá, csináld meg úgy, hogy befogadható legyen, értelme legyen, ne hagyjon maga után lyukakat, legyen igen, mondani valója.
Azt hiszem, hogy a fő probléma az volt, hogy ilyen nem hitted el, hogy ez történt, mert nem logikus, mert nem érted miért, mert olyasmikkel oldódik meg egy dolog, hogy fejjel lefele ugyanolyan az ászlónk. Tehát, hogy ezek voltak azok, hogy valahogy ezek a fikciós elemek nem működtek jól, nem voltak szépen jól megírva, de egyébként meg, hogyha mindenáron a valós karakterrel akarsz filmet csinálni, hiszen Petőfi azért egy elég erős ikon a magyar történelmünkben, miért ne akarnál épp vele készíteni egy történetet, akkor odaírj pluszt, ahol nincsenek rögzítve az események. Uh-huh. Akkor tényleg dolgozz párbeszédekkel, dolgozz barátságokkal, amik akár igazak is lehettek volna, akár tényleg meg is történhettek volna, de tényleg egy kicsit a vége felé így már nagyon, nagyon átmentünk egy ilyen. Kicsit western, kicsit akciófilm, kicsit minden volt ott, kicsit mindenhonnan emeltünk. Ez a mindent rakjunk bele, amitől ez király lesz. És hogy uh-huh. ez egy olyan dolog, hogy vannak nagyon finom ételek, amiket így nagyon szeretsz, de hogy nem mindet szeretnéd egy tálon fogyasztani. És ez nagyon fontos, hogy néha finomabb csak egy adott étel, amit szeretsz magában, mintha mindet összekevernéd egy nagy tálban. Ez egy svéd asztal volt, amiről az átlag magyar ember evett egyet. Uh-huh. Mert egyébként
értem, mit mondasz.
Tudjuk, hogy használjuk a svéd asztalt így a világban.
Abszolút, értem, hogy mit mondasz. Nem tudom, én ezután a film után kezdem ezt érezni, hogy kicsit már belefáradtam ezekbe a magyar történelmi kosztümös filmekben is, és most már nagyon-nagyon szeretnék látni valami eredetit, ami nulláról táplálkozik, és nulláról írja meg. Mm. És pontosan tudom, hogy szükségünk van ezekre a filmekre. Szükségünk volt egy olyan 1848-as forradalmi filmre, ami jól van megcsinálva. Sajnos nekem ez a film nem tetszett, tehát nem tudnám azt mondani, hogy meleg szívből ajánlom. Lényegesen amúgy a jobb filmek közé tartozik, és ezzel nagyon-nagyon sok mindent elmondtam, hogy eddig akkor milyen magyar filmek voltak többségében.
De egyébként viszont, vannak nagyon jó pillanatok.
Viszont én nagyon-nagyon szeretnék olyanokat látni, mint a Műanyag égbolt, mint olyan sok film, mint a Control, amikkel díjakat nyertünk, amik tényleg nagyon sok mondani valót hordoztak magukban, és nem arról szól, hogy bizonyos keretek közé szorítjuk magunkat, amiből alig merünk kilépni, vagy hogyha kilépünk, akkor nem igazán tudjuk, hogy hogyan nyúljunk hozzá, mert nem olyan lesz a végeredmény, mint amilyen kellett volna, hogy legyen.
Amúgy szerintem például a Műanyag égbolt, az pont inkább volt különleges, mint nagyon-nagyon jó.
Én nekem nagyon tetszett.
Igen, de inkább a különlegessége miatt, szóval, hogyha minden héten ilyen filmeket látnál, akkor nem tetszett volna annyira. Hanem egyszerűen nem olyan volt, mint a többi film. És ez nagyon fontos, és egyébként itt is azt mondanám, hogy se az Egy csillag, sem a Tíz csillag nem igaz erre a filmre, és borzasztónak tartom, hogy csak ennek mentén tudunk erről bármilyen véleményt vagy kritikát alkotni. Úgyhogy nem, ez egy film, ami elkészült, és igen, ez alapvetően egyébként közpénzből is készült, de csak ez még nem okara, hogy maximálisan lehúzzuk, mert egyébként tényleg látszik, hogy a vásznon van ez a pénz.
Persze.
És nagyon profi filmesek dolgoztak rajta, akik tényleg nagyon profi munkát tettek le. Én a hibát itt abszolút a történetírásban látom, hogy ez vagy nem elég fiktív, vagy túl fiktív, de valahogy nem lett meg az egyensúly.
Igen.
És pont azoktól a pontoktól veszi el a fókuszt, ami a legfontosabb lenne, hogy azt a hatást keltse, amit egyébként szerettek volna, mert egyértelmű, hogy lelkesedés egyébként meg volt alkotói oldalról, tehát ez nem csak a Csináljunk valami drágát
nem,
volt.
Nem, ez egyáltalán nem érződik rajtam. Abszolút.
Ez látszik, igen.
Azt láttam én is, hogy mindenki 100%-osan belerakta. Mindenki a lelki ismertének 100%-át belölte, hogy ez tényleg olyan legyen, amilyen.
Igen,
és,
csak egy kicsit...
És ezt nem tudom elvitatni tőlük. Ez képtelenség. És ahogy te is mondod, nem lehet szélsőségekben gondolkodni. Tehát ez nem egy bűnrossz film, nem egy nézhetetlen film, de nem is olyan, amitől most lehozták a csillagokat. Ez egy számomra egy eléggé erősen középszerű film, és nem azért, mert ne dolgozott volna érdekes alapötletekkel, nem azért, mert ne lelkesedtek volna a filmjárt, és nem azért, mert ez nem lehetett volna egy jó film. Ez egy nagyon-nagyon jó film lehetett volna, és ezért vagyok dühös, mert nem sikerült neki. Írjátok meg amúgy véleményeteket a komment szekcióban, hogy nektek hogy tetszett a film, vagy esetlegesen mit gondoltok erről az egészről. Tényleg próbáljunk meg nem szélsőségekben gondolkodni, és távol tartani, mint magát a film műalkotását bármiféle körülménytől. Beszéljünk a filmről, minden más pedig próbáljunk meg egy kicsit kizárni. Egyébként minket amúgy abszolút érdekel, hogy
nem,
hogy mi
nem gondolom, hogy ki kell feltétlenül zárni minden más, csak azt, hogy a filmet filmként értékeljük, így és van. Azt, hogy ez milyen háttérrel jött létre, vagy ki kapta ezt a pénzt erre a filmre, az egy teljesen külön
ez
téma.
Ez egy másik történet.
Egyébként az egész mellett lehet tárgyalni, viszont az, hogy ki kapta a pénzt és ki csinálta a filmet, nem jelenti automatikusan azt, hogy ez a film minden tekintetében rossz, mert nem minden ezért tekintetében mondtam, rossz, vannak értékei.
Ezért is mondtam, hogy most zárjuk ki ezt ebből a képletből, mert ennek nincs értelme most ilyen szempontból. Ez egy műalkotás volt, ez egy film volt, kezeljük aként. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett nektek ez a kis kibeszélünk, reméljük, hogy hamar újra találkozunk még, akár egy magyar film kibeszélőjében, akár egy teljesen másik kibeszélőben.
Találkozunk a legközelebb. Sziasztok! Sziasztok.